Akinek lógni kell, az nem full vízbe, még ha a folyó az akasztófát mossa is.
Vita Nuova, Bohumil Hrabal regénye. Eliska Hrabalová, Bánsági Ildikó. 8. rész.
Barátomnak, Karel Mariscónak, aki több mint 40 esztendeje minden évben kinyomtat egy szamizdatot és szétküldi barátainak. Aki tehát fedett pályás champion, ász és világbajnok.
Az én fiacskám, mesélte nekem Nimburki anyukám. Amikor főiskolás volt, azon a Károly Egyetemen, 4 év múlva megunta a banánt, mármint a jogot. Így aztán a németek, mintha megrendelésre vonultak volna be Csehországba. És amikor elfoglalták Prágát, még az egyetemeket is becsukták. És az én kisfiam boldog volt és újjongott, hogy az iskolák zárva vannak, és ő elmondhatja, hogy nem fejezhette be a jogot, mert a gonosz németek elfoglalták az egyetemet, és megakadályozták benne. Mesélte nekem Nimburki anyukám. Elment hát vasúti pályamunkásnak, és a porzsicsáni Nimburg szakaszon tartotta karban a kavics ágyazatot. És ez volt a fiacskám aranykora. Odáig volt a boldogságtól, hogy a németek bezárták az egyetemeket, és hogy neki a csákányozástól és lapátolástól és kemény munkától annyira megkérgesedett a keze, és úgy kisebesedtek az ujjai, hogy nem tudott már zongorázni. Mutogatta azt a napszámos kezét, és azt mondta, hogy a németek tehetnek róla, hogy neki a vasúti pályán kell dolgoznia. De igazából nem bánta a dolgot, mert amit szívesen zongorázott volna, az meghaladta tudását. Amit meg le tudott játszani, azt már unta. Így aztán az én kisfiam ász volt, meg szegény szerencsétlen, meg a nácizmus áldozata, de elsősorban a saját szemében volt ász, mert 2 hetenként egyszer a helyi állomáson feltehette a sinekre a hajtányt, és egy másik munkással taposhatta a 2 összekötött biciklit. És előttük a mázsás pályamester terült el a kispadon, és hallgatta, és testével figyelte a pálya állapotát. A pályamester, aki aztán alkonyatkor a helyi állomás restéjében fájdalmasan szögezte le, hogy amióta itt vannak a németek, a cseh értelmiség a fasizmus csizmája alatt nyög. Ahelyett, hogy nemzetének tanulna. Így aztán azon a napon, amikor a fiacskám a pályamester urat furikázta a hajtányon, azon a napon az emberek kimentek a pályához, hogy lássák a fiacskámat, amikor arra megy. Kijártak a sinekhez, és sajnálták őt. De az én kisfiam sugárzott a boldogságtól és egészségtől, és nyájasan integetett napbarnitott kezével az embereknek, akik a porzsicsányi Nimburg szakasz mentén várták. És aztán írnok lett a Signalmeisteráján, a nimburgi főpályaudvaron, és erre a beosztására még büszkébb volt az én fiacskám. Mindig olyasmire volt büszke, amivel más nem büszkélkedett volna. És aztán az a szerencse érte a fiamat, hogy tanfolyamra ment Hradec Kralovéba, hogy forgalmista lehessen belőle. És elalélt a gondolattól, hogy ott a tanfolyamon már egyenruhát hordhat, rangjelzés nélkül, de mégis egyenruhát. És hajszálom múlott, hogy ki nem csapták lányom, mert a Hradec Kralovéi pályaudvar főépületének második emeletén vizelt. Ott, ahol csak az igazgatóság legfontosabb emberei vizelhettek. És az én kisfiam vizelt. És az illemhelyre beszaladt az osztályvezető, és felkiáltott. Maga itt mit csinál? És a fiacskám azt mondta, pisálok. És az osztályvezető vállon ragadta, és azt sziszegte a fiacskámnak, hogy mi csinál? És az én kisfiam kicsit lepipilte az osztályvezető lakcipőjének az orrát, és megismételte, mint látja, pisálok. És az osztályvezető felüvöltött. Panaszt teszek magára! De a fiacskámnak nem lett belőle baja. És amikor a nimburki állomás főnöktől megtudtam, hogy a fiamnak volt mersze egyenruhában és mezitláb korzózni, menten tudtam, hogy az én fiacskám még viszi valamire. Meglásd, lányom, hogy az én kisfiamból lesz valaki, hiszen már a nevében is ott van az R betű. És az garantálja, hogy vagy köztársasági elnök lesz, vagy börtönbe kerül. De mert gondolatban mindig valahol másutt van, én azt hiszem, hogy író lesz belőle. Mesélte nekem nimburki anyukám, hiszen a gimnáziumban kétszer is megbukott 4 tantárgyból felváltva, de a cseh mindig köztük volt. Azon a napon, amikor a háztulajdonosnőtől megkaptuk a szomszéd helyiség kulcsát, amely lakásunk bővítésére volt hivatva, még azon a napon beállított Pepicsek Szijjátek is, és révülten és mosolyogva a fejénél több számmal nagyobb kalapban guggolt a székre terített újságon, és cigarettázva hintáztatta testét, és kőműves kalapácsot, meg vésőt is hozott magával. És aztán Pepicsek Szijjátek felmászott a kölcsönkért létrára, és az új helyiség felől kalapáccsal bontani kezdte a befalazott ajtót. És hamarosan kilazult az első tégla. És azután az uram hordta ki a téglákat. Pepicsek Szijjátek a létrán állt, a malterből, vakolatból, meg több rétegű festésből felszálló porfelhőben. Én meg a konyhánkban ültem egy széken, és a fészer lejtős teteje fölött kéklő égszeletet bámultam. És duszogtam. Mert hiába kértem az uram, hogy öltözzön át régi ruhába, hogy legalább a fehér ingét vesse le. De az én uram fel volt ajzva, és hordta a szoba porából a téglákat, és egyszerre csak kiabálni kezdett, és hangja ujjongott, és lelkes volt. Most már tudom, most már világos, miért szeretem annyira a temetéseket. Nagyanya zsidennyicei házának az ablakai a Palbin utcára néztek, és ott minden nap 3, de néha 4 gyászmenet is elhaladt. Zenével. Én mindig ott álltam az ablakban, és láttam a koporsót, de főleg a temetési menetet, meg a hozzátartozókat, akiket rázott a zokogás, és sohasem értette, miért vonaglanak a sírástól azok, akiknek meghalt valakijük. Miért kapnak rohamot? És ekkor az udvaron megjelent Vladimir. és mintha csak kész akarva, ünneplőben volt. Az a ruha volt rajta, amiben május 1-én az állami zászlót vitte. És az uram felujjongott. Én végignéztem minden temetést a zsidenyicei házunk ablakából. De tudja, miért nézte végig az összest a nagyanyám is? Ez senki sem találja ki. Mert annyi ég.